Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Ma egy bodrogközi vállalkozóval beszélgetek, Örös, egy kis kelet-szlovákiai falu határában. Kis csapatával ideépítették fel vállalkozásukat, és szinte évről évre valamilyen fejlesztést láthat az, aki ide látogat. Hornyák János köszöntöm az Elég Nekem Podcast mikrofonjánál. Kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
Jó napot kívánok! Hornyák János vagyok, HB Lézerkat vezérigazgatója. 2009 óta vagyunk Örösben, és hát jól érezzük magunkat. Ez a fontos.
Mindjárt bele is kérdeznék, hogy miért éppen Örös? Mit keres egy ilyen volumenű cég éppen ebben a kis faluban, ahol se posta, se vasút, se főút, se komoly infrastruktúra, általában a vállalkozások azok ezeket figyelembe szokták venni?
Igen, mikor döntöttünk abban, hogy Örösbe fogunk kerülni, azért van egy előjátéka. Próbáltunk mi Királyhelmecen helyet találni, de valójában nem tetszett, és aztán valahogy előjött az, hogy az ősök Örösből származnak, vannak itt földterületeink, akkor próbáljunk beszélni a gazdaság vezetőjével, hogy egy hektár földet kivernénk valahol az út mellett, és akkor valamit elkezdenénk vállalkozni. És akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy gyertek ki, nézzétek meg, van itt egy terület, nem használjunk már a csarnokokat, és ha tetszik, akkor megpróbálom megegyezni, és akkor így lekerült.
Tehát akkor volt egy kötődés a községhez. Bemutatod nekünk a céget, hogy hány alkalmazott, milyen jellegű tevékenységet folytattuk?
Hát a cégnek a fő tevékenysége a lézervágás, a síklemezekből. Van más részleg, az pedig az élhajlítás, körözés, hegesztés. Valójában a vasnak a fő megmunkálásával foglalkozunk. Van végtermékeink is, de általában bérmunkát végzünk.
Tehát ez azt jelenti, hogy alvállalkozásban tulajdonképpen igen. Valamelyik cégnek valamelyik...
Igen, jön a megrendelés, megveszük az anyagot, és legyártjuk, leszállítjuk.
Mesélni nekünk egy kicsit az előzményekről, hogy miért éppen a fém megmunkálás, miért éppen ez a lézer, és hogy jött ez, mi a végzettséged?
Az igaz, hogy annak azelőtt voltunk egy cégben, Királyhelmecen, a Fevexben, amelyiknek a fő tevékenysége volt nem a lézervágás, hanem a plazma és a lángvágás, és hát olyan úgy alakult a helyzet, hogy döntenünk kellett, hogy hogyan tovább, és akkor azt mondtuk, hogy akkor menjünk egy vállalkozásba, és mit fogunk csinálni. Hát azt, amihez értünk, tehát a lemezek darabolásához, megmunkálásához, és akkor egy ilyen irányba indultunk el. Sikerült vennünk egy gépet, egy trumfképet, amelyet a kassai cégtől vettünk. Az igazgatóság az Kassának van, a Trumf cégnek, aki ezzel a gépekkel foglalkozik. Nagyon sok segítséget kaptunk tőle, nagyon támogattak bennünket, és hát elindultunk. Nem volt egy könnyű út, mert azelőtt én cégben voltam, amely hasonló, mint említettem, plazmával dolgoztunk. Megvoltak a kapcsolatok, megvoltak az anyagbeszerzések, de mivel új céget alapítottunk, így az új cégen keresztül, tehát 30 napos fizetés, rögtön előre kellett fizetni, tehát nem voltunk, meg mai napig se vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy rögtön tudtuk volna kifizetni a lemezeket. Tehát a rendelés úgy volt, hogy jött a megrendelés, és akkor kell rá egy tábla, két tábla, akkor rendeltünk. Egy tábla lehet, két tábla lehet, és egy lassacskán így jött, hogy aztán már rendeltünk raktára, és akkor így lassan kiépítettük azt, hogy van egy elég komoly raktárkészletünk, hogyha rögtön kell valakinek valamit beszállítani, de ez eltartott egy jó egy-két év. Úgyhogy volt egy pár álmatlan éjszakám.
És jelenleg hány alkalmazottan működik most a vállalkozás?
Jelenleg 26 embert alkalmazunk. Sajnos el kellett engednem több mint 10 embert, mivel a német piacra, tehát mi a német piacra gyártottunk, és egy heten belül megállította a gyártást, és mindent elvitt. Úgyhogy magyarul majdnem padlót fogtunk, de azért a barátaink, akikkel jó kapcsolatunk vannak, úgy segítettek, hogy na menjetek ilyen céghez, olyan céghez, mondjátok, hogy én küldtem, és akkor így meg tudtuk menteni a 26 embert.
Aha.
De nagyon fájdalmas szívvel búcsúztam el azoktól az emberektől, mert mi kiképeztük őket specialistáknak, úgyhogy, és hegesztük. Tehát az, ami ma a mai világban egyike a legkeresettebb szakmának.
Jól értem, hogy ez egy friss dolog, vagy ez
hát néhány ez ilyen, igen, igen, hát egy-két hónap, hát mikor is volt ez, így valahogy májusban. De azért egy dolgot azért megjegyzek, hogy a fiúk annyira nem érezték, mert a fizetéshez nem nyúltunk senkinek, mert hogy ugye szokás az, hogyha most a cég problémában, akkor először az embereknek a fizetéséhez nyúl, mi nem nyúltunk hozzá, próbáltuk úgy megoldani, hogy jó legyen. Mínuszba is mentük, majdnem 4 hónapig tartott, még visszaemelkedtünk egy bizonyos szintre, de így megtartottuk az embereinket, gondolom meg is voltak elégedve, úgyhogy örülök, hogy ezt meg tudtuk így valósítani.
Hogy látod, hogy milyen itt Bodrog közben vállalkozni?
Bodrog közben nem rossz vállalkozni, hisz azért egy olyan közösség van, ahol mindenki mindenkit ismer. Tehát aki valami olyan volumenben dolgozik, tehát ismerjük. A gazdaságok megkeresnek, akikkel valamilyen szinten együttműködünk, és a vállalkozókkal pedig úgy vagyunk, hogy mi nem konkurenciának nézzük egymást, hanem barátoknak. Ha be kell segíteni, akkor felhívom a kollégát, figyelj, most nagyisten sok a munkám, akkor nem vállalsz át. Csináld meg, és akkor majd megegyezünk. Tehát inkább próbálunk, legalábbis az én szemszögömből próbálok úgy alkalmazkodni, hogy nem engedem el a munkát. Tehát azt jelenti, hogy ha nem is érkezem, azért mást belevonok. Én ezt tett annak idején, mikor a Vámszabad területen dolgoztam, akkor ezt így oldottuk meg a maszek Vámszabad területesekkel, hogy átdobáltuk egymásnak, és ez így meg is maradt bennem, mert működött. És most is működik.
Szerinted miért fontos ez?
Ez egyrészt azért fontos, hogy az embereket itt tartsuk, munkát tudjunk biztosítani, hisz tudjuk, hogy nagyon sokan elvándorolnak, főleg fiatalok. Nehéz egy olyan jó embert kapni, aki ha nem is ismeri a szakmát, de be tudjam tanítani. Vannak sok fiatalok, akik eljönnek nagy szívvel, és akkor aztán azt mondja, hogy őnek ezt stresszes a munka. Hát azért a munka az nem stresszes, csak be kell végezni. ilyet is megélünk, de vannak fiatalok, akik ragaszkodnak szintén a környezetükhöz, és próbálnak. Vannak, akik hazajöttek, megkerestek minket, azt mondta, soha többen nem mennek ki, inkább 200-300 euróval kevesebbet fog keresni, de a családjával van. És ez nagyon fontos, mert hogyha innen eláramolnak a fiatalok, kik fognak dolgozni? Kik fogják hozni azt az értéket, ami aztán átvetítődik a nyugdíjakba. Az emberi, tehát azt jelenti, hogy a népesség hogy fog itten, a magyarság hogy fog megállni. Tehát fontos számomra az, hogy mi bővüljünk, az egy dolog, csak annyira szűk az ipar most, annyira szűk a mi szakmánkat érintő lehetőségek, hogy bizony meg kell gondolni, hogy hogyan tovább.
Nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek, vagy ez inkább országon belül?
Igen, persze. Magyarország, Csehország, Lengyelország, közvetve, nem közvetve, Németország. Azért van, bedolgozunk cégeknek, akik aztán tovább viszik a kéztermét, Angliába viszik, Írországba viszik. Tehát megvan, jó kapcsolatok vannak, hisz 14 év alatt, és azelőtt is egy jó pár évig ezzel foglalkoztunk. Így itt már nem is a cégekkel van a kapcsolat, hanem az emberekkel, a tulajdonosokkal. Itt már szinte tulajdonoson beszélünk, nem a cégről, mert azért mondjuk meg őszintén, hogy céget az emberek viszik, ugye, és ezek az emberi kapcsolatok, ezek nagyon sokat tesznek. Tehát kiállunk egymásért, próbálunk segíteni, van úgy, hogy felhívnak, hogy segíts már, mert erre szükségem van, nem tudnátok legyártani hamarabb, mint a határidő. Akkor meghúzzuk, és akkor legyártjuk, mert segítünk. És aztán az valamilyen formában megmarad a kapcsolatokban, kitartanak a cég mellett, jó a kommunikáció, ez, amit jelenti, az áréseket be tudjuk tölteni, a munka többet tudunk bevállalni. Tehát ha nincs kommunikáció, akkor nincs jó vállalkozás. És természetesen a többi vonzódása, ami a becsületes, gyorsaság, minőség, pontosság. Ez az alapvető. Így lehet áttörni a piacon.
Amit mondasz, nekem ez alapján úgy tűnik, hogy Bodrog közből is, az ország keleti végéből is lehet egy ilyen kapcsolati hálót kiépíteni, lehet külföldre dolgozni. A mai világban ez nem egy megoldhatatlan dolog. Miért gondolod, vagy szerinted miért van az, hogy sokan mégis elmennek?
Erre mondok egy példát. Volt a környezetemben egy fiatalember, mikor elkezdtem vállalkozni, akkor azt mondta, hogy fú, milyen jó neked, mert te mindent leírsz, mindent pénzért tudsz tenni, és akkor megkérdeztem tőle, van 30 eurót? Rám nézett, és azt mondja, hogy miért? Mondom, mert akkor vedd ki a vállalkozást, és kezdjél el vállalkozni, te is le tud írni. És akkor rám néz, és azt mondja, na de mit csináljak? Tehát ez az a kulcskérdés a vállalkozásban, hogy de mit csináljak? Mert ha nincs elképzelésed, és nincsen legalább gondolatban, és ahhoz keresel befektetőket, akkor nem tudsz vállalkozni. Uh-huh. És talán a mai fiatal inkább elmegy dolgozni, bedolgozni, mint hogy vállalja azt a rizikót, hogy ne adj Isten tönkre megy, padlót fog, és talán ezért van az, hogy a vállalkozáshoz talán egy kis érettség is kell. Tehát egy kis érettség, átgondolás. Vannak mindenféle vállalkozók is, tudjuk, hogy olyanok is vannak, hogy szívesen átverik egymást, de a mi területünk, ez a vas megmunkálás, ez egy nagyon szűk. Tehát itt jóformán mindenki mindenkit ismer, hisz a cég, amelyiktől vásárolják ezeket a gépeket, évente szervez kirándulást, például az új dolgokra, Németországba, és ott az egész Szlovákiából a 80%-a, akik tulajdonosok ezeknek a gépeknek, találkozunk. És az egy nagyon jó. Tehát én ismerek vállalkozókat Közép-Szlovákiában, ugyanazt csinálják, mint én. Természetesen én nem fogok oda vinni anyagot, mert a sajnos a hálózat és az úti költség az egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy messzebb tudjunk bedolgozni, mert az uniós támogatás szempontjából nagyon sok gépeket vettek már a cégek. Sőt, nekem is legalább 20 cég lemorzsolódott, aki vett saját lézervágóját, saját plazmavágóját, de hát valahogy mindig sikerül olyan cégekre bukkanni, de nem lehet feladni. Tehát nem lehet beülni a fotelba, hátradőlni, és azt mondani, hogy na, majd jó lesz. Ilyen nincs. Mindig kell keresni a partnereket, mindig kell körülötte forrogni, hogy legyen mit dolgozni, hisz 26 embernek a fizetését biztosítani kell, az 26 család. Van egy felelősség, és ha ezt az ember komolyan veszi ezt a felelősséget, akkor nagyon oda kell tenni magát, hogy ez sikerüljön.
Volt olyan, hogy elgondolkoztál azon, hogy inkább valami más csináltál volna?
Nem. Nem. És megmondom miért. Azért, mert én azelőtt, mikor ezt csináltam a régi cégemben, akkor megfogalmazódott bennem egy dolog, ami valójában a cégnek a jelmondata, hogy én szeretném megadni a kollégáknak azt, amire én vágytam, mikor alkalmazásban voltam. És ebben minden benne van. Tehát magában a hozzáállás, az emberekhez való viszonyulás, a beszédforma, a követelmények. Mi próbálunk itt a cégben egy olyan szociál politikát vinni, és nem a direktív vezérlést. Tehát én mindig azt mondtam, és mikor felveszem az embereket, akkor két alapvető törvény, ami iratlan törvény, de be kell tartani. És az egyik az, hogy nem beszélünk trágárul, tehát ez tiltott, és a másik használni a két bűvös szót, légy szíves, és köszönöm. És rájöttem, hogy ez a két bűvös szó, ez valójában én megadom a kollégámnak a tiszteletet. Tehát valamilyen szinten, ilyen formában is növekszünk. Nagyon jól esik, ha én kimegyek egy partnerrel a csarnokba, és nem hallok egy trágárszót, egy kiabálást, egy veszekedést, sőt azt hallom, hogy ha valakinek valami kell, légy szíves, tedd fel nekem, ez nagyon jó. Uh-huh. És szerintem nagyon sok vállalkozásban, kisebbe is, mint a miénk, ez a két bűvös szó el kellene. Nem azért, mert nem használjuk, csak azért talán, hogy egy picit megfeledkezzünk róla, hogy jobban esik, ha én a partneremnek, a kollégámnak, a beosztottamnak azt mondom, légy szíves, tedd már ide ezt vagy azt, nem? Nem jobban esik? Megcsináljuk, akkor is azt fogom mondani, hogy tedd már oda. De valahogy ez az első forma úgy olyan kollegiálisabb. Tehát olyan jobb hat az emberre, hogy megadom a tiszteletet neki, de persze én el is várom, hogy ugyanezt kapjam meg én is. És akkor formálódik az ember. Tehát ember közelségbe kerülünk egymáshoz, megadjuk egymásnak a tiszteletet, és akkor egész más, már akkor kicsit azt mondom, hogy köztünk van az Isten.
Ha már szóba hoztad, akkor én is szóba hozom, hogyha a cégbe érkezünk, a kapuban egy kereszt vár bennünket, egy kereszt fogad bennünket. Miért került ez ki a vállalkozás elejére, élére?
Igen. Ennek egy története van. Mi úgy kezdtük a vállalkozást, hogy bementünk a cégbe, a kollégám azt mondta, én itt tovább nem dolgozom, olyan feltételek voltak, és megyünk el. Mondom, várjál, gondolkozunk, mert ő egy fiatal mérnök, és mondom, várjál, gondolkozunk. Mit fogunk tudni csinálni? Hát azt, amit eddig. Mert ugyanott is építettük a dolgokat, és akkor belevágtunk. És valahogy úgy jött nekem két év után, hogyha engem a Jóisten megsegít, hogy lefizessük a gépet, akkor én egy keresztet fogok állítani a cég felé. Még a feleségem is azt mondta, hogy nem vagy normális. Igen, igen, hát ezt őszintén meg kell mondani, de valahogy ez a gondolat, ez bennem volt, hogy hálát adna az Istennek, hogy eljutottunk egy bizonyos fokon, és volt egy előadás, ahol meghívtak, hogy adjak elő, hogy hittel az emberek előtt. És ötön adtunk előtt, ez Mária Pulcson volt a kegyhelyen, és akkor mellettem volt egy borász. És a borász, ő felállt, és szintén adott elő, és azt mondta, hogy ő nem volt hívő, ő megtért, és 40 munkása van, és minden egyes dűlőn Mária szobra van. És úgy kezdik reggel a munkát, hogy egy kis fohásszal. Ez engem annyira megfogott, hogy már aztán nem volt az, hogy itt nem lesz kereszt. Biztos lesz kereszt. Mivel görögkatolikus vagyok, azért görögkatolikus keresztet, és megkerestem egyik nagyon jó barátomat, a Kárpáti Laci bácsit, aki ikonfestő, és megkértem, hogy ez a kereszt, ami most van, ez már a második, mert az első sajnos tönkrement, de annak az volt a szépsége, hogy mikor elkészült, annak egy arany alapja volt. Mikor elkészült, délben ragyogott. Rásütött a nap, és nagyon sokan megálltak az úton, hogy mi az a ragyogás, ami innen jön ki. És éppen tegnap beszélgettem a kollégámnak a fiával, és ő elmondott nekem egy történetet az anyósával képest, hogy ők Magyarországon, és itt voltak Bodrog közben, és bejöttek busszal az úton, és megnézték a keresztet, megfordultak, és kiment. De ő nem tudta, hogy mondjuk rá a veje az partnerünk, csak aztán, amikor beszélgetünk, azt mondja, hát nem hiszem el. Hát ilyen kicsi a világ.
Mit tanított meg neked a vállalkozói lét?
A vállalkozás, ahogy elkezdtem, ugye, mint említettem, nem egy könnyű menet volt, hanem megérezni, megtapasztalni az Isten közelségét. Sokan talán most ezt azt mondják, hogy hú, mert így beszélek. De mikor elkezdtük a vállalkozást, és voltak napok, mikor nem volt egy 10 percnyi munkánk, és az a gondolat mindig ott volt, hogy most akkor befejezzük az egészet, megyünk a híd alá, mert az összes tulajdon, vagyon, minden a bankra volt írva, és hála jó Istennek sikerült átvészelni, de legnagyobb hála a feleségemnek tartozik, aki annak ellenére, hogy tudta, hogy mi várhat ránk, támogatott és aláírta a papírokat. Tehát vállalta az, hogyha a cég bekrapál, akkor bizony a lakásunk is elveszlik, és hát akkor legfeljebb az anyósnál kötök ki. De a másik dolog, ami nagyon fontos volt az, hogy voltam egy lelki gyakorlaton, és ott egy atya azt mondta, hogy volt egy ismerőse, aki járt, reggel sétált, ment az iskolába, jött vele szembe biciklin, és ő köszönnek, és ő nem köszönt. És nem tudta ezt valahogy elfogadni, és megállította egy idő után, és azt mondja, mondd már, miért nem köszönsz nekem? Azt mondja, ne haragudjál, de addig, míg én otthonról elmegyek a munkahelyemre, elvégzem a reggeli imáimat, elimádkozom az én reggeli imáimat, és nem nagyon figyelek, hogy ki mellett megyek el. És ez engem akkor azon a lelki gyakorlaton úgy megfogott, hogy valójában 11 kilométerre vagyok, ugye Királyhelmecen élem, és ide járunk minden reggel 11 kilométert. Mennyi időm van arra, hogy elmélkedjek? Mennyi időm van, hogy elmondjak egy pár fohászt, ahhoz, hogy a Jóisten megsegítse minket? Mert én számomra az ima a legnagyobb kincs, mert az imán keresztül tudja az ember kiimádkozni, amire szüksége van, már ha megkapja. És hidd el, hogy nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy ugye imádkoztam, fohászkodtam a Jóistenhez, hogy szerdáig nem volt semmi munkánk. Mondom, Istenem, segíts már meg. És csütörtökön elindultak az e-mailek, és 2 hétre volt munka. Munka volt, de kellett lemezt venni, és nem volt pénzünk. Na, honnan lesz pénzem? És megnézem a számlát, és az a partnerem, aki 2 héttel később kellett, hogy fizessen, előre kifizette a pénzt. Na mi ez, ha nem isteni gondviselés? Nem tud meggyőzni senki másról. És ez nem egyszer, nem kétszer történt, úgyhogy nekem a vállalkozás azt jelenti, hogy megerősített a hitemben, hogy igen, a Jóisten velünk van, figyel ránk és segít. Na de azért meg is dorgál minket, ugye? És ezt, amit az elején beszéltünk, hogy a német cég ugye elment, a német kötelezésségű cég valójában elment tőlünk, én nem fogtam fel tragédiának, hanem annak fogtam fel, hogy igen, el kell gondolkoznunk, hogy valamit rosszul csináltunk. Mert az nem éri meg, hogy én szidjak, haragudjak valakire, hanem magamba kell, vagy talán a vezetésbe kell keresni a hibát, hogy lehet, hogy egy más irányba kellett elmennem, őt hamarabb kellett volna észrevennem, de azt nem tudtuk észrevenni, mert napi szinten ment el a kamion. Sajnos a partnerünk azt már tudta szeptembertől, csak elfelejtett minket értesíteni, hogy nézzetek már utána, hogy ha valami van, akkor nehogy váratlanul érjen már minket. De ennek is megvolt a varázsa, mert mikor mentek el a fiúk, sajnos el kellett menni, hát majdnem, hogy könnyes szemmel váltunk el. És egy sem mondta azt, hogy nem érezte jól magát ebbe a kollektívába, és azt mondták, hogy ha lesz munka, és úgy érzem, akkor csak hívjak, és visszajönnek. Persze azóta mindenki munkát talált magának, már tudom, hogy nem jönnek vissza, de jó érzés volt, ahogy mentek el, és nem szittak, hanem megköszönték, hogy jól érezték magukat. Ez egy jó. Ez azt jelenti, hogy valamit jól csináltuk.
Mikor lett életed része és meghatározója a hited?
Hát én pici korom óta hitben nevelkedtem. Tehát nekem édesapám, édesanyám nagyon, nagyon vallásosak voltak, az egész család. És számomra ugye 14 éves koromban kirepültem, és eldönthettem, hogy milyen utat választok. És én a hit felé fordultam, mert úgy voltam nevelve, és úgy éreztem. Ugye egy 18 éves fiatal a nagyvilágban elfelejtheti azt, hogy mik azok a dolgok, amiket illene betartani. És ott is egy jó társaságba kerültem, többnyire vallásos gyerekekkel, amit később tudtunk meg, tehát ott is volt sztori, hogy például este találkoztunk a buszmegállón, és kérdezte, hogy volt, hol voltál? Hát mondom, nagynénémnél. Te hol voltál? Hát a testvéremnél. És aztán legközelebb, mikor bementünk a templomba, és a kollega ment a szentáldozáshoz, akkor elibeálltam. És akkor kimentünk a templomból, és akkor azt mondja, hogy hol voltál? Hát mondom, nagynénémnél. Te? Hát a testvéremnél. De közben azt nem kérdezted, hogy voltál a templomban. Szóval sok barátunkkal így, tehát ott is éreztük hogy a segítségre ott is szükség volt. És nagyon jó társaság volt, és mai nap, tehát ez már 80-as években volt, hogy egyetemet végeztem, mai napig tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó kapcsolatot. Én egész életemben csak a hit erősített meg. Holott én mindig azt szoktam mondani, hogy én keresem a hitemet, én keresem az, hogy próbálok keresztény módon élni.
Uh-huh. Ez egy formálódás, ugye egy életen át formálódunk az Isten kezében, tehát nincs olyan, hogy kész keresztjén, hanem még az utolsó pillanatukban, percekben is, hogyha erre nyitottak vagyunk. Hogyan lett ebből szolgálat? Kántori, gondnoki, gyülekezeti?
Ugye, mikor én ide kerültem Királyhelmecre laktunk, hát mi sokat jártunk, mert nem volt itt görögkatolikus templom, ugye kijártunk Dobrára, mert a bátyám görögkatolikus lelkész volt Dobrán, és hát kellett beindítani Királyhelmecen, ugye úgynevezett beindítást, a görögkatolikus liturgiát, hát akkor a bátyám kit kap el leghamarabb, az öcsét, ugye, hál' Istennek azért valami fülhallás van, és akkor elkezdtük gyakorolni, elkezdtem kántoroskodni, aztán megszakadt ez a vonal, mert jött közénk egy nagyon ügyes fiatal hölgy, aki zenéileg is képzett volt, és akkor szívesen átadtam, örültem neki, én háttérben voltam, ő ment tovább, de aztán ugye ő férhez ment, és akkor megint visszajött hozzám. És ugye az ember elgondolkodott rajta, ugye, és lehet, hogy egy pár embernek talán szemet is szúrt, hogy hát egy vállalkozó miért kántor? Hát, mert szolgál. Mert szolgálatot vállaltam. A kántorság az egy szolgálata az egyházban. És ha egyszer elvállaltam, akkor azt vinni kell.
Szolgálatról beszélsz, ma ez nem olyan alapvető, nem olyan természetes. Miért olyan fontos a szolgálat szerinted egy közösségben?
Mert példaértékű. Tehát ha az emberek látják, hogy az ember oda teszi magát szívvel, lélekkel, akkor talán követőre talál. Mert ugye azért mondjuk meg őszintén, hogy vannak felületes hívő emberek is, akik eljönnek a templomba, hazamennek, és ennyi a hite. Én nagyon szerettem menni mindig, ugye a szociba nem lehetett menni, de én nagyon szerettek menni lelki gyakorlatokra. Meghallgatni más papokat, meghallgatni az élettörténetüket, és venni példákat. És egy ilyen alkalommal elvettünk egy példát a Caritas rendezvényekből, hogy ők hogy építették fel a támogatást, és azt mi is elkezdtük itt Királyhelmecen, a görögkatolikus egyház mellett, hogy a görögkatolikus hívek, akik nem járnak templomba, akik idős ügyesek, akkor karácsony előtt viszünk egy kis figyelmességet, meglátogatjuk őket, beszélünk egy picit velük, ami nagyon jól esik. Tehát az első, mikor ezt megcsináltuk, ott könnyek voltak. Ott könnyek volt, de mind a két oldal. Annyira megható volt. Meg szinte most is feláll a szőr a kezem, amikor visszagondolok az első látogatásra, és akkor, Istenem, hát én soha az életben nem kaptam senkitől semmit. Hogy jutottam maguknak eszébe? Tehát ilyen kérdések merültek fel, de nagyon jó volt. Tehát azt az érzést, azt mindenkinek kívánom, aki adakozni akar, mert ha adakozik, azt szokták mondani, hogy ha a Jóisten dicsőségére 10 eurót befektetsz, akkor a 100-szárosát kapod vissza. Tehát
még banki befektetésnek se rossz, nem?
Igen, megszólalt a vállalkozó.
Igen, de tényleg. És nagyon, nagyon boldog vagyok, mert most is meghirdettük ezt az akciót, és igen, jönnek az emberek, hoznak egy táska adakozást, leteszik az oltárhoz, hogy ezt felajánlják, és ez jó. Jó, hogy az emberek úgy együtt éreznek, és hát tisztelik azt az erőfeszítést, amit mi teszünk azért, hogy a mi időseinket felkaroljuk, látogassuk. Lehet, hogy többször is kéne, csak ugye ebben a rohanó vinában nem mindig sikerül, de legalább egyszer, mert szerintem már el is várják. Csak nagyon, 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 nagyon szűkül a csapat. Sokan meghaltak, de hát ez az élet rendje. Ha megszülettünk, egyszer meg is kell halni. Ezt el kell fogadni. Ez az egy biztos pont az életünkben, nem?
Hát igen, 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 így van. Arról nem esett szó eddig a beszélgetésben, hogy te azért most már legutóbbi találkozásunkkor szóba is került, hogy hát a nyugdíjkorhatárt eléred Isten kegyelméből, és ez azt jelenti, hogy egy elég nagy út van mögötted, mögöttetek, egy elég nagy élettapasztalat. Milyen azon elgondolkozni, hogy a stafétát át fogod adni a fiatalabbaknak. Erre hogy készülsz?
Hál' Istennek, a családban ez sose volt probléma. Tehát édesapám, ő, hogyha például azt mondtuk, hogy apja, ezt az ajtót ki kéne vágni, soha nem gátolt. Csináljátok meg. És valahogy ez az ő példája bennem is megvan. Tehát én nem félek átadni a stafétát. Valahogy úgy érzem, hogy elértem abba az időben, mikor el kell gondolkoznom, hogy lehet, hogy én már nem vagyok olyan rugalmas, mint a fiatalok. Elértem abba a korba, mikor át kell adni a stafétát, de nem félek tőle. Hál' Istennek van a közelemben 23 éve dolgozom a kollégával együtt, aki társtulajdonosom is, és most már ő is ügyvezető igazgató. Tehát ketten lettünk, mert kicsit elmondhatom, hogy úgy nevelgettem magamnak, mint egy utódot. Már 2 éve rá van bízva a gyártás minden része. És úgy érzem, hogy képes tovább vinni a stafétát. És ez ilyen boldogsággal tölt el, mert azt szoktam mondani, hogy gyerekek, én majd begyövök, megiszom a kávémat, szétnézek, és mentem haza.
Kíváncsi lennék én erre.
Igazi nyugdíjas élet, de persze ez nem igaz, mivel az ember, aki meg van szokva reggeltől estig, és sőt, hát párom itt-ott látott csak a kezdetekben, mert nagyon sokat utaztam, de valahogy ezt nem félek. Tehát azt jelenti, hogy a generációváltást nem félem, mert sőt, bízom benne, hogy okosabban fogja csinálni, mint én. Én elkezdtem valamit. Kialakítottam egy alapot, amelyre lehet építeni. Megteremtettem azokat a feltételeket, ahol lehet bővíteni. Közös elképzeléseink vannak, közösen oldottuk meg a dolgokat, nem félek attól, hogy nem menne tovább. Persze a külvilág talán másképp látja, a kollégák is mindig azt kérdezi, főnök, de biztos nem lesz mánit? Hát most ezt lehet kétértelműleg, hogy vagy azért, mert azért én nagyon szeretem a tisztaságot, és hát vannak feltételeim, amit megkövetelek, mint említettem a trágár beszéd és a két aranyos szónak a használatát, de én úgy érzem, hogy egy családias vállalkozás van. Nekem mindig az volt az álmom, hogy egy családias, és nálunk a feltétel a becsületes munka. Tehát én tőlem, ha valaki csak egy csavart ellop, az a legnagyobb bűn, amit elkövethet. Abba a pillanatban elengedem. Mert a becsületesség az erény. És én ezt próbálom megfizetni, ezt a becsületes munkát. 14 év alatt elmondhatom, még nem jöttek utánam fizetés emelésért, hogy kérjenek. Mert én úgy érzem, hogy igen, ha úgy áll a cég, akkor meg kell adni. És ugye sajnos a világi dolgokra is kell adni a kollégáinknak, és hát igyekszünk olyan fizetést biztosítani, hogy meg tudjanak élni. Mert sokszor felteszem azt a kérdést magamnak, és talán ez mások is elgondolkozhatnak rajta, hogy képes volnák én abból a pénzből megélni, amit én az én kollégáimnak adok. És ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Mert akkor másképp fog hozzáállni mindenki, és itt már sok vállalkozóval beszélgettem. Sokan, hál' Istennek, hogy a kereszt miatt, társaság miatt, de szeretnek itt ülni. Lassan már mindig azt kell mondani, hogy nincs más munkád. Valahogy az a légkör vagy a hatás annyira jó tesz, hogy nem siet. De voltak idők, a kezdetünk, én megyek, mert nekem sok munka. Most nem. Most leülnek, beszélgetnek, jól érzik magukat, és ez nekem jó. Én nagyon élvezem, tehát én nem panaszképpen említettem, hanem talán azért, hogy az a légkör, amit itt kialakítottunk, jó hatással van. Jó a csapat. Nagyon jó a csapat.
Milyennek látod a jövőt? A vállalkozás jövőjét nagyjából megfestetted, mondjuk Bodrog közre, magyarságunkra, vagy akár a kereszténységre, ha gondolunk?
Hát hisz azt tudjuk, hogy a templomaink ürülnek, sajnos. Akármelyik felekezetet nézzük meg, ürülnek a templomaink. Én sokszor elgondolkoztam azon, hogy egy nagy csapás kell ahhoz, hogy az ember tudatosítsa, hogy szüksége van az Istenre. Nem szeretném, hogyha volna egy háború. De az emberek valahogy a jólétükbe, idézőjelbe elfelejtik, hogy hát nem csak kérni, adni is kell. A Bodrog köz, ez egy hívő része a Szlovákiának. Még mindig azok az emberek, akik itt vannak, a fiatal lelkészek, a fiatal papok, foglalkoznak a fiatalokkal. A fiatalok a készségesek, akarnak. Persze ugye a pénzvágy, a külső behatások azért nagyon befolyásolják őket. Mert azt mondják, és ezzel sokszor találkozom, hisz nekem is vannak fiataljaim, hogy ó, főnök, hát minek járjunk mi templomba? Elég, hogyha jó ember vagyok. Ez egy nagyon megszokott. Tehát ez egy elterjedt mondás, és mondom neki, és a közösség azt nem mond neked semmit. Hogyha elmész a templomba, kijöztök a miséről, megállott az a társaság, olyan emberekkel vagy körbevéve, akit szeretsz, akivel szívesen elbeszélgetsz, akit megkérdez, hogy van, jó van, hisz már alig várom a másik vasárnapot, hogy találkozok a Sanyi bácsival, vagy bármelyik ismerőssel, aki ott. Mert az egy közösség, az egy élő valami, ami fejlődik, sajnos szűkül is, de ha fiatalokat belevonjuk, ha keveset is, azért csak megpróbáljuk azt bővíteni. Mert amit mi megtanultunk az ősünktől, azt próbáljuk továbbvinni. Tehát úgy az egyház szeretetet, haza szeretetet. Tehát ezt mind tovább vigyük, mert ezt valakitől megtanultuk, valakitől megtapasztaltuk, valaki minket erre megtanított. És ez nagyon fontos. És ha ezt megkaptam, ezt nekem tovább kell adni. Fiataljainak is. Akár beszélgetés körébe, hisz mondtam, hogy én nagyon sokat tanultam a lelki gyakorlatokon, mikor idős atyák jöttek előadni a saját tapasztalataikat. Sőt, még abból a kispapok is vehettek részt, mikor elmondja a Jani bácsi, hogy mikor én oda kerültem Kisvárdára, 20 ember volt a templomba. És az egyedül, amit megcsináltam, hogy cím szerint mindenkit meglátogattam, és meghívtam a templomba. Az első liturgiámra. Mai napig 300 ember jár a templomba. Mennyi kevés elég, ugye? Egy kis alázat, egy kis odafigyelés, és valahogy úgy lehet, hogy ez a megoldása annak, hogy meg kell hívni, hogy gyertek, szívesen látunk. Nem tudom.
Van kedvenc bibliai igéd vagy gondolatod, ami így az egész utadat meghatározza?
Igen, igen. Érdekes módon, hogy elcsükkedtem, mivel itt a terület azért ilyen zöld kövezetben van, és ha kimentem, és akkor megláttam a madarakat, akkor mindig az jutott eszembe, hogy hát miért vagy elkeseredve, vagy miért gondolsz rosszra? Hisz nézd meg az égi madarakat. Milyen szépen fel vannak öltözve, szabadok. Milyen meghízottak. Akkor te mitől félsz? Hisz a jó Isten törődik velük, akkor velem is fog törődni, nem? Vagy a másik példabeszéd a mustármag. Hát azt nagyon szeretem, mert úgy eszembe jut, hogy milyen jó volna, ha olyan erős hitelem van, hogy azt mondom annak a helynek, hogy na menj már a másik oldalra. Hogy ugye, mint azt mondja az írás, hogy ha annyi hited volna, mint a mustármag, hegyeket tudnál áthelyezni. És ezek azok olyan dolgok, amik úgy eszembe szoktak jutni, és a legfontosabb a talentum. Tehát, hogy mi a Jóistentől talentumot kaptunk, és egyszer el kell számolni. És nem mindegy, hogy ezt a talentumot hogy használjuk fel. És ez egy olyan erős érv bennem, mikor elköltözik az ember a családi házból, ott hagysz valamit. Édesapáim kiépítette, meg létrehozta, hogy nekem jó legyen, de én elköltöztem, eladtam. És mit hoztam helyébe? Elprédáltam, vagy továbbfejlesztettem? Hoztam szebbet, jobbat, hasznosabbat? Ez nem mindegy. Tehát a talentum.
Még egy kérdés így a beszélgetésünk végére. Advent időszakában vagyunk, ugye most december derekán veszük fel ezt az adást, nem sokára karácsony. Ezt hogyan élitek meg ti, akár itt a cégben, vagy a személyes életedben?
Hát a cégben én megfogadtam egy dolgot, hogy én hittérítő nem vagyok. Tehát én próbálok az életemmel példát mutatni kollégáimnak is, a környezetemnek is, mert annak idején volt egy atya, aki mindig van egy példám, hát a drága jó nagymamám az mindig azt mondta a nagybátyámnak, hogy hát te ebből a Jánosból milyen jó pap lenne. És akkor ő erre csak annyit mondott, hogy hát Ilonkám, egyet tanulj meg. Sokkal jobb egy jó keresztény család, sokkal többet tud tenni, mint egy rossz pap. ez úgy cseng a fülembe, és tényleg az van, hogy amit megtanultunk otthonról, tehát azokat az elveket. Tehát én kicsit úgy tudok fellázadni is dolgokban, hogy az egyház úgy enged dolgokat, hogy hát azt nem kell betartani. Nem kell a szigorú bőjt, elég csak a húst meg. Tehát én ezek a híve nem vagyok. Tehát én mindig azt mondom, hogy hát van egy régi, ősi hagyomány, amit én szeretek betartani. Az adventnek is megvan az időszak, amikor az ember egy kicsit elcsendesül. Talán többet veszi a kezébe a szentírást, vagy olvas, hisz ma annyi formája van a művelődésnek, és az a 4 hét nem egy nagy idő. Hát 4 hét az 4 hét, de abban az időszakban kicsit elcsendesedni. Többet, mint a régi időkben, kicsit megtorpanni, és úgy lélekben tényleg készülni arra, hogy közénk jön a teremtő. Én ezt így érzem. A személyes példa az nagyon sokat tesz. És itt is tapasztalom, mert például a kollégának ünnepeltük a 60-asát, és pénteken ünnep. És ez nem dicsekvésképpen, ez ki is lehet lesz majd onnan törölni, de az volt a szép, hogy mondtam az atyának, hogy hát mentsél már fel, hogy pénteken húst teszek, mert ez egy fogadalom, tehát ez bennem van, és akkor eljöttem, és leültünk, és akkor eljön, megveregeti a hátát, azt mondja, tudom, hogy nem eszel pénteken húst, mindjárt hozzák neked a gombát meg a karfiot. Ez egy olyan kedves gesztus volt, igen, de ugye ez is arra utal, hogy igen, az emberek figyelnek ránk, és tényleg az a keresztény lelkület, az kijön az arcon, a viselkedése. Még a panelházban laktunk, akkor az egyik ismerőse azt mondja, tudod, mi tetszik nekem rajtad? Mi? Akkor vasárnap hónod alá veszed a párodat, beléd karol, és mentek templomba. No, és azt te honnan tudod, hogy én templomba megyek? Mert biztos templomba. Tehát ezek azok a személyes példák, mikor az emberre felfigyelnek. Na de ez valamit megint jelent, hogy az embernek hitelesnek kell lenni, nem csak egyszer karácsonykor, hanem egész életében. Mert akkor tud igazi példává válni az embereknek.
Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldjon benneteket a személyes életetekben is, és itt a cégben is.
Én is köszönöm szépen, hogy elbeszélgethettünk ezekről a témákról, és hát elkövetkezendő időszakban mindenkinek kegyelem teljes karácsonyi ünnepeket, és nagyon-nagyon boldog új évet kívánok.